Gotta cool this anger, gotta cool this mess we made. It's so warm, so warm. It's hot, baby, yeah. Gotta run the shade, come on. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága idén Szegeden a Katolikus Házban rendezi meg az Országos Életvédő Napot november 23-án a Szeged Családi Egyházmegye pasztorális helynökségével együttműködve. Az Életvédő Nap célja, hogy fórumot teremtsenek azok számára, akik lelkipásztorként, pedagógusként, hitoktatóként, plébániai munkatársként vagy önkéntesként fontosnak tartják az életvédelmét, és ehhez környezetükben, a közeljövőben vagy később szeretnének hozzájárulni. Az ő munkájukat, kezdeményezéseiket szeretnék előadásokkal, jó gyakorlatokkal, tapasztalatok bemutatásával és megosztásokkal bátorítani és segíteni. Az Életvédő Napon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, olvasható a Magyar Kurír oldalán. 22. alkalommal rendezik meg a sajtóapostolok találkozóját hazánkban. Az egyházközségi lapok és honlapok szerkesztőinek 22. országos találkozóját Vácot tartja a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége és a Magyar Kurír november 15-e és 17-e között. A november 16-ai szombati nap egyben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint a MAKUSZ közös váci szakmai napja. A három nap során a résztvevők bepillanthatnak a Váci Egyházmegye média munkájába. Kerekasztal beszélgetések és előadások révén jó gyakorlatokat kaphatnak, és jó ötleteket arra, hogy miként lehet jól és hatékonyan kommunikálni. Nehéz akár válsághelyzetben, vagy a társadalom többsége számára egyáltalán nem egyértelmű egyházi tanításról, akár a család, akár az életvédelem témájában. Az erre való felvértezettség egy kis plébániának is ugyanolyan hasznos lehet, mint egy nagyobb egyházi intézménynek. A következő napokban jön létre a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újjáépítését segítő munkacsoport, közölte Miskolcon az építési és közlekedési miniszter. Lázár János erről a város polgármesterével tárgyalt. A miniszter közölte, a tűzvédelmi vizsgálat és a tárgyalás a biztosító társasággal még folyamatban van. Megerősítette, a kormány is részt vesz a barlangfürdő újjáépítésében. Megkapta a magyar hatóságok kérelmét Magyar Péter mentelmi jogának kiadásáról az Európai Parlament. Az EP elnöke bejelentette, hogy az ügyet továbbítják a jogi szakbizottsághoz. Roberta Metsola hozzátette, hogy az ügyről a szakbizottság mond majd véleményt, amiről a teljes képviselőtestület szavazhat. Kiegészítő megállapodást írt alá a biztonságos és kedvező áru földgáz szállításáról az MVM és a Gazprom, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Szentpétervári Nemzetközi Gázfórum ülése után azt hangsúlyozta, az ellátás biztonságát a 2021-ben 15 évre megkötött hosszú távú szerződés, az árak versenyképességét pedig a folyamatosan megkötött kiegészítő kereskedelmi szerződések jelentik. Az idén 6,7 milliárd köbméter orosz földgáz érkezik Magyarországra. A helyi iparűzési adó módosítására készül a magyar kormány, erősítette meg a pénzügyminiszter. Varga Mihályt az Országgyűlés Költségvetési és Gazdasági Bizottsága hallgatta meg. A tárcavezető azt is elmondta, hogy az iparűzési adó átalakításának célja nem az, hogy pénzt vegyen el az önkormányzatoktól, hanem hogy átalakítsa a területfejlesztést és járási szintű bővülésre legyenek források. Azt is közölte, a jövő évi költségvetés tervezetét november közepéig nyújtja be a kormány az országgyűlésnek. A nyáron felvett 1 milliárd eurós kínai hitelről megismételte, már csak a kínai hitelezőbank hozzájárulásán múlik, hogy a kormány nyilvánosságra hozza a hitelszerződést. Végül a szombati időjárásról. A páraköd feloszlik, emellett a felhősebb tájakon szakadozásnak, gomolyosodásnak indul a felhőzet. Délutára napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 19 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
I wanna wake up with you. I wanna be there when you open your eyes. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. I wanna lay by your side, baby. I wanna feel every beat of your heart. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping, baby. You can put the music to my song. I wanna wake up. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. október 12-én szombaton. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. A hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Fehér Józsefnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Hamarosan az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Juhász Gyula Angelus című versét Balog András mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Szerafinról és Bernard Lénáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Wow, your soul is a wonderland. A child is playing a hide and seek with them. She used to dream of a garage band, so sure she'll live an easy living. Freckled nose summer, you spend by the shore.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Budapest határában burkolatfelújítási munkák zajlanak. A 60 felé vezető oldalon a 13-as és a 21-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a járműveket a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Budapest felé a külső és a leállósávon halad a forgalom. A munkavégzés csomópontot nem érint. Aszfaltoznak Bak térségében az M3-as autópályán, a 36-os és 46-os kilométer között, a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot. A forgalom a leállósávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásáros-Namény felé a leállósáv és a külső sáv vehető igénybe. 60 térségében is dolgoznak az M3-as autópályán, az 54-es és 63-as kilométer között. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon lezárták a leállósávot és a külső sávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leállósávra és a külső sávra terelik a járműveket. Burkolatfelújítási munkákat végeznek Gyöngyös és Kál között is az M3-as autópályán, a 85-ös és 91-es kilométer között. A Vásáros-Namény felé vezető oldalt lezárták. A forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a leállósáv és a külső sáv vehető igénybe. A munka kapcsán a 87-es kilométernél lévő Nagyfügedi pihenő, valamint a 90-es kilométernél fekvő Nagyfüged csomópont sem használható Vásáros-Namény irányában. Az M3-as autópályán Füzesabony térségében a Vásáros-Namény felé vezető oldalon aszfaltozás kezdődött. A 111-es és a 118-as kilométer között a forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros felé tartók a külső sávot és a leállósávot használhatják. A munka miatt a 114-es kilométernél lévő Füzesabony-Tiszafüred csomópont le- és felhajtó ága is zárva van. Helyette az előző, az M25-ös autóút csomópontjában érdemes letérni, majd a 3-as és 33-as főúton haladni Füzesabony felé. A javasolt terelőutat sárga táblák jelzik. Az M3-as autópályán Mezőkeresztes térségében a 130-as és 140-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A munka miatt a 139-es jelű Mezőkeresztes Mezőnagy Mihály csomópontot Budapest irányába lezárták. Az M30-as autópályán Miskolc térségében is felújítják a burkolatot. A 25-ös és 27-es kilométer között mindkét irányban csak a leállósáv járható. A 33-as jelű Miskolc Észak és a 40-es jelű Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét pályaoldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 113-as és a 119-es kilométer között építési munka miatt mindkét irány forgalma sávelhúzással halad. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
To break the suburban spell. Let's take a ride and run with the dogs tonight in suburbia. You can hide and run with the dogs tonight in suburbia. Break the window by the town hall, listen, a siren screams. There. Like a
to blame the color TV.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma a pára is köt feloszlik, emellett a felhősebb tájakon pedig szakadozásnak, gomolyosodásnak indul a felhőzet, délutára már kissé felhős, napos idő várható. A délutáni órákban nyugat felől fátyol felhőzet vonul fel. Számottevő csapadék nem valószínű, ám az északi-északkeleti szél néhol megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 19 fok között várható. Vasárnap változóan felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Néhol előfordulhat kisebb eső, zápor. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli-délnyugati, majd az északnyugati szél. A minimum hőmérséklet 2 és 10, a csúcsérték 15 és 22 fok között alakul, észak-keleten lesz a hidegebb idő. Hétfőn a kötfoltok feloszlása után gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés várható, majd a délutáni esti óráktól vastagodhat a felhőzet. Csapadéknak estig kicsi az esélye, éjjel helyenként előfordulhat kisebb eső vagy zápor. Az északnyugati, később a délnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban 1 és 11, délután 13 és 18 fok valószínű. Kedden reggelre vékonyodik, szakadozik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap. Száraz idő lesz a jellemző, de néhol előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A délnyugati, majd az északnyugati szél helyenként megélénkül. Hajnalban 2 és 11, délután 14 és 20 fokra számíthatunk. Délnyugaton lesz a melegebb, északkeleten a hidegebb idő. Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reakcióidő megnyúlhat, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Lecsengőben van, végéhez közeledik a parlagfűpollen szezon. A csapadék és lehűlés hatására a parlagfű pollen koncentrációja országos átlagban alacsony szintre csökkent. A szárazabb, illetve enyhébb időszakokban helyenként még visszakerülhetnek a levegőbe a szezon folyamán korábban kiszóródott és kiülepedett pollenszemek. A parlagfű pollen koncentrációja esetenként elérheti a közepes szintet. A többi lágyszárú allergén, mint a csalánfélék, a pázsitfűfélék, az üröm, a libatopfélék, a kenderfélék, az útifű, a lórom, valamint a szerbtövis, a részgyom és az ernyős virágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony. A kültéri allergén gombák spóra száma országosan magas, nagyon magas. A parlagfűre érzékenyeknél még jelentkezhetnek enyhe tünetek, melyek lehetnek orr- és szárnyálkahártya viszketés, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés. Az allergiások számára továbbra is javasolta a pollen előrejelzés folyamatos követése. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A szíveden átvezet, maradnék, de tudom, hogy nem lehet.
Verse. Juhász Gyula, Angelus. Mária, májusi esték asszonya, mennyei fény, míg örökébe sietnék, megtérek szívedhez én, megtérek méla eretnek, tékozló árva fiú. Látom, e földi tereknek minden szerelme hiú, mert csak te vagy a rózsa, ki itt örökre virul. Álmok dávidi tornya, mely porba soha se hull, te vagy a csillag egünkön, mely ezer éve borús, Mária, te vagy a pünköst pálmája, dicskoszarús.
Juhász Gyula Angelus című versét Balog András mondta el. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. A négyesi professzor vezette legendás stílusgyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát már a Maros-szigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak. amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg, új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. 1937. április 6-án hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki műsorunk tartalmából. Ferenc pápa pénteken délelőtt kihallgatáson fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A Szent Atya azt kéri, hogy imádkozzuk a rózsafüzért azokért, akik elszenvedik a háború őrületét. Hollerich bíboros a szinódusról. Gondoskodás és következetesség az építő kapcsolatok kulcsa. A pápa beszélgetése a jezsuitákkal Belgiumban. A közösség fontosabb, mint a pap. Második rész. Acerbi bíboros. Kinevezésem elismerés az összes vatikáni diplomata részére.
Ferenc pápa pénteken délelőtt kihallgatáson fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A Szent Atya október 11-én pénteken délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, majd sor került az ajándékok cseréjére. Zelenszkij elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a vatikáni államközi kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentség sajtó irodája a következő közleményben tudósít a találkozóról. Ma, 2024. október 11-én, pénteken, Ferenc pápa kihallgatáson fogadta Volodymyr Zelenszkij urat, Ukrajna elnökét. Ezt követően Zelenszkij elnök találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokért felelős titkárával. Az államtitkárságon zajló megbeszélések a háborús helyzet, az ukrajnai humanitárius állapotok témáit érintették, különös tekintettel annak a lehetőségére, hogy miként lehetne véget vetni a háborúnak az országban egy igazságos és stabil béke megteremtésével. Az említett témák mellett megvizsgáltak még néhány az ország vallás életével kapcsolatos kérdést is. A találkozó a Szent Atya és az ukrán elnök közt 35 percig tartott, 3:40-től 4:11-ig. Ferenc pápa a találkozó végén egy bronz plakettet adott ajándékba Zelenszkij elnöknek, amely egy virág születését ábrázolja a béke törékeny felirattal. Zelenszkij elnök egy festményt ajándékozott a pápának, amelynek címe a Bucsai mészárlás Mariska története.
Ferenc pápa, imádkozzuk a rózsafüzért azokért, akik elszenvedik a háború őrületét. A szerdai általános audiencia végén a Szentatya megemlékezett a Közel-Keleten, Ukrajnában, Myanmarban és Szudánban zajló konfliktusokról, majd újból arra kérte a híveket, hogy fohászkodjanak a szűzanyához a rózsafüzér imával, különösen a neki szentelt októberi hónapban. Ferenc pápa pár nappal ezelőtt, október 6-án vasárnap, Róma legősibb és első Mária templomában, a Salus Populi Romani, római nép üdvössége kegykép előtt, rózsafüzér imát mondotta a világ békéért, a püspöki szinódus résztvevőivel és a római hívekkel együtt. Szerdán pedig a Szent Péter téren fordult a jelenlévő 25 ezer hívőhöz, hogy imáikat kérje a világot dúló konfliktusok megszűnéséért. Az olasz ajkú zarándokoknak szóló köszöntése után a hagyományos Mária ima a rózsafüzér értékének újra felfedezésére biztatott.
Vi esorto tutti a recitare il rosario ogni giorno, abbandonandovi fiducioso nelle mani di Maria.
Mindannyiótokat arra buzdítom, hogy minden nap imádkozzátok a rózsafüzért, bizalommal helyezzétek magatokat Mária kezébe. Ő rá, a szerető édesanyára bízzuk azoknak a népeknek a szenvedéseit és békevágyát, akik elszenvedik a háború őrületét. A pápa ezután az ellenségeskedés és erőszak által leginkább sújtott országokat sorolta föl, a meggyötört Ukrajnát, Palesztinát, Izraelt, Myanmart és Szudánt. A német zarándokokat köszöntve megismételte imára szóló felhívását. Hagyják, hogy Mária vezesse őket a rózsafüzéren keresztül, fia Jézus felé. Imádkozzunk együtt a világ békéjéért és az egyház egységéért. A francia és arab ajkú híveket a pápa bátorította, hogy a Krisztus felé zarándokló szinodális egyházként kérjük a Szentlélek kegyelmét, hogy az egység és a béke eszközei legyünk. Hollerich bíboros, gondoskodás és következetesség az építő kapcsolatok kulcsa. A szinódusi főrelátor csütörtökön délután bemutatta a munkadokumentum harmadik modulját, melyet azoknak a folyamatoknak szentelnek, melyek konkrétan támogatják és táplálják a kapcsolatok működését. A szinódusi résztvevők közötti jó kapcsolatok a nyílt párbeszéd és bizalom jegyében a kölcsönös gondoskodás példái és az egyház javát szolgálják. Gondoskodás nélkül a kapcsolatok megromlanak és mérgezővé válnak, figyelmeztetett Hollerich bíboros. Tegyük föl magunknak a kérdést. Milyen eszközökkel tudjuk tehát támogatni és ápolni azt a kapcsolati hálót, melyre a személyeknek és a közösségeknek ma szükségük van? Mi teheti erősebbé ezeket a kapcsolatokat? Illetve mi az, amitől elhalnak és tönkre mennek a kapcsolataink? Jogosan foglalkozunk vele gondolatban és imáinkban, mint olyan gazdagsággal, ami megvilágítja elménket, megmelengeti a szívünket. Ezek a kapcsolatok építenek minket, állapította meg a szinódusi főrelátor. Hollerich bíboros ezután felsorolta a kapcsolatokat erősítő folyamatokat vizsgáló szekció négy elemét. Az átfogó és elfogadott képzés arra az elvárásra válaszol, mely a szinódusi folyamat során merült föl, és elsősorban a meghallgatásra irányul. Legyen az Isten szava, a testvéreink hangja, a misszió közege és a Szentlélek hangja. A misszióért való egyházi megkülönböztetés témája a spirituális, teológiai és lelkipásztori dimenziót mélyíti el, amely eltér minden egyéb szervezeti vagy menedzseri technikától vagy módszertől, ami a mérlegelést szolgálja. A döntési folyamatok felosztása a harmadik téma, melynek hátterében az áll, hogy az egyházban való döntési folyamatokba bevonjuk Isten népének minden tagját, érvényre juttassuk a párbeszéd, a konzultáció értékét, természetesen tiszteletben tartva szerepüket, különösen azokét, akik az Úr nevében gyakorolják vezetői tekintélyüket. Végül az utolsó téma az átláthatóság, elszámoltathatóság és értékelés, ami egy kulturális változás elindítására ösztönöz, magatartás válságra, mint egy visszatérve az eredeti egyházi gyakorlathoz, hiszen a felelős beosztást végző személyek munkájának ellenőrzése olyan eszköz, ami a tapasztalat szerint segíti annak jobb működését. A szinódusi tanácskozáson megnyilvánuló kapcsolatokra is utalt végül Hollerich bíboros. A csoportokon belül vagy az egész közösség előtti felszólalásokat is az őszinte, elfogulatlan stílus jellemezze, a parrézia, ahogy a pápa gyakran nevezi. Bátran nézzenek szembe az esetleges elakadásokkal vagy félelmekkel, tápláljanak egymás iránt kölcsönösen bizalmat, mert így módon javulnak a kapcsolatok az egész egyház javára.
A pápa a jezsuitáknak Belgiumban. A közösség fontosabb, mint a pap. Második rész. A La Civiltà Cattolica közé tette Ferenc pápa 150 belgiumi, luxemburgi és hollandi jezsuita társával a brüsszeli Collège Saint-Michelben folytatott beszélgetését. A találkozó során a pápa számos témát érintett, mint a nők egyházi szerepe és a migráció. Mint minden apostoli út alkalmával, a pápa a luxemburgi és belgiumi látogatása során is szánt időt a Jézus Társasága tagjaival való zárt körű találkozásra. Az eseményre a Löweni Katolikus Egyetem kampuszának meglátogatása és a brüsszeli kiállítási csarnokban tett meglepetésszerű látogatása között került sor, ahol 6000 fiatal gyűlt össze virrasztásra. A Collège Saint-Michelben a jezsuita testvérekkel megtartott találkozóra nem csak Belgiumból, hanem Luxemburgból és Hollandiából is érkeztek rendtársai. Zárt körű találkozó volt, amelyen számos téma előkerült a Jézus Társasága mai küldetésével, vagy a világ és az egyház aktuális eseményeivel kapcsolatban, a szekularizációtól az inkulturációig, a szinódustól a migrációig. Az egyháznak komolyan kell vennie a migránsokkal kapcsolatos munkát. Ezzel együtt Ferenc pápa megismételt egy szívéhez közel álló dolgot, azt a tényt, hogy Európában nincs többé gyermek, előregszik a kontinens. Bevándorlók kellenek ahhoz, hogy az élet megújuljon. Ez már a túlélés kérdésévé vált. Nem csak a gyerek kevés, de a hivatás is. Ezt a témát egy szerzetes vetette fel. Hogyan látja a papok nélküli plébániai közösségek jövőjét? A közösség fontosabb, mint a pap, válaszolta a pápa. A pap a közösség szolgálója. Példaként említette a szerzetes nőket, akik vezető szerepet töltenek be a világ egyes részein, például a perui apácák kongregációjában, akiknek sajátos küldetésük van, hogy olyan helyzetekbe jussanak el, ahol nincs pap. Mindent megtesznek, prédikálnak, keresztelnek. Ha végül küldenek egy papot, akkor tovább mennek máshová. A misszió apropóján a pápa az Európa legszekularizáltabb országai közé tartozó Belgium helyzetét szemlélve felszólította a Szent Ignác rend tagjait, hogy ne féljenek. A jezsuitának nem kell félnie semmitől, mondta. A jezsuita olyan ember, aki a bátorság két formája közötti feszültségben él. A bátorság, hogy az imádságban keressük Istent, és a bátorság, hogy elmenjünk a határokig. Mesterként a pápa a Matteo Ricci atyára, Roberto de Nobili atyára, és más nagy misszionáriusokra mutatott rá, akik még az egyházban is megijesztettek egyeseket bátor fellépésükkel, de kijelölték az inkulturáció határait. Ezt a határt a megkülönböztetésben kell keresni, mondta, és ez az imádkozás által felismerhető. A jezsuita ima a határvonalon, nehéz helyzetekben, a korlátoknál alakult ki. Ez a legszebb dolog a spiritualitásunkban, a kockázatvállalásban, mondta a pápa. A szekularizáció összetett jelenségét illetően Ferenc pápa szólt a pogányság formáiról. Nem kell pogány Isten szobra ahhoz, hogy pogányságról beszéljünk. Maga a környezet, a levegő, amit belélegzünk, egy gáznemű pogány Isten. És ennek a kultúrának a tanúságtétel, a szolgálat és a hit által kell prédikálnunk. És belülről az imával kell ezt tennünk. Szerinte a szolgálat gyümölcsözővé teszi a párbeszédet, de a párbeszédet gyakran akadályozza az erős klerikalizmus az egyházban. Ahol klerikalizmus van, ott nincs szolgálat, folytatta, és figyelmeztetett. Az Isten szerelmére soha ne keverjük össze az evangelizációt a prozelitizmussal, az erőszakos hittérítéssel. Az intellektuális apostolkodás is fontos, és a jezsuiták hivatásának része, akiknek jelen kell lenniük a tudományos életben, a kutatásban és a kommunikációban is. legyen világos, hangsúlyozta Ferenc pápa. Amikor a Jézus társasága azt mondja, hogy be kell illeszkedni az emberek életébe és a történelembe, az nem azt jelenti, hogy karneválozzunk, hanem azt, hogy a legintézményibb kontextusba is belehelyezkedjünk. Azt szeretném mondani, hogy némi merevséggel a szó jó értelmében. Nem szabad mindig a kötetlenséget keresni, figyelmeztetett Ferenc pápa. Az egyik kérdés a szinodalitásra vonatkozott, a Vatikánban most zajló szinódusra. Nem könnyű a szinodalitás, és ez néha azért van, mert vannak olyan tekintélyes emberek, akik nem ösztönzik a párbeszéd szempontját, mondta a pápa. A lelkipásztor hozhat döntéseket egyedül, de meghozhatja azokat a tanácsával együtt is. Így tehet a püspök és a pápa is. Ferenc pápa bízik abban, hogy a szinódussal a dolgok pontosan a szinodális módszerrel tisztázódnak majd, hangsúlyozta. A szinodalitás az egyházban kegyelem. A tekintélyt szinodalitásban kell megvalósítani. Végül Ferenc pápa megerősítette, hogy megnyílt a boldoggá avatási ügye Pedro Arrupe atyának, az 1965 és 83 közötti spanyol származású jezsuita általános rendfőnöknek, akit Isten szolgájának nyilvánítottak. A probléma az írásainak áttekintése, mondta a pápa, kifejtve, hogy Arrupe nagyon sok mindent írt, és a szövegeinek elemzése időt vesz igénybe. Henri de Lubac, egy másik nagy jezsuita ügyével kapcsolatban, a pápa kijelentette, nem tudja, hogy az ügyét bemutatták-e vagy sem. Ferenc pápa a rendtársaival beszélgetve elárulta, mit fog később nyilvánosan bejelenteni a brüsszeli Szentmisén, nevezetesen Baldwin király boldoggá avatási ügyének elindítását. Én magam döntöttem, mert nekem úgy tűnik, hogy itt ebbe az irányba haladunk, mondta Ferenc pápa.
Angelo Bacerbi bíboros, kinevezésem elismerés az összes vatikáni diplomata részére. A múlt vasárnapi úrangyala ima során Ferenc pápa bejelentette, hogy december 8-án konzisztóriumot tart, amelynek keretében 21 új bíborost kreál, akik az egész világegyházat képviselik. A 21 új bíborost köz szerepel a 99 éves Angelo Acerbi érsek, aki a hír hallatára megvallotta, hogy előre haladott kora miatt nagy meglepetésként érte a kinevezés. Azt hiszem, hogy a Szent Atya megbecsülését és elismerését akarta kifejezésre juttatni azon szolgálat iránt, amelyet oly sok régi és új nuncius, valamint a nunciatúrák munkatársai végeznek a világban, jelentette ki Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius, amikor Pavel Rietel Adrianik atya, a lengyel szerkesztőség vezetője interjút készített vele. Acerbi bíboros nagy hálával és köszönettel fogadta a kinevezést, de egy kis félelemmel is, mert az mindig rendkívüli hír mindenkinek, de különösen az időseknek. Hozzátette az új bíboros, nagy öröm számára, hogy a Ferenc pápa által kinevezettek közt van két olyan személy is, akik azokon a nunciatúrákon voltak titkárok, ahol és amikor ő nunciusként szolgált. Az egyik Mário Cenár érsek, Szíria apostoli nunciusa, a másik pedig Christophe Pierre érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa. Acerbi bíboros hozzátette, kinevezéséről úgy értesült, hogy aznap éppen a Szent Atya vasárnapi úrangyali imádságát hallgatta. Azonnal sok gratulációt kaptam, és ez egy kicsit megzavarta a figyelmemet, vallotta hozzátéve, mindenek előtt imával fogom támogatni a pápát, mert nem látom, hogy másképpen mit is tehetnék tekintettel idős koromra. Hogy a családja miként fogadta a kinevezést, azt válaszolta, hogy egyik újságíró unokaöccse, amit meghallotta a hírt, tüstén felhívta őt. Angelo Acerbi bíboros életrajza. Angelo Acerbi 1925. szeptember 23-án született az észak-olaszországi Sesta Godano településen. Szeminárimi tanulmányai után 23 évesen 1948. március 27-én szentelték pappá, majd 8 évvel később, megfelelő akadémiai képzés követően a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett, és így a kolumbiai, brazil, francia, japán és portugál pápai képviseleteken szolgált, valamint az államtitkárság egyházi közügyek tanácsában dolgozott. Szent hatodikpál pápa 1974. június 22-én új-zélandi apostoli pronunciussá és a Csendes-óceáni térség apostoli delegátusává nevezte ki, majd június 30-án ő maga szentelte püspökké a vatikáni Szent Péter bazilikában. Szent II. János Pál pápa nunciussal nevezte ki Kolumbiába, a több diplomatával együtt az április 19-i mozgalom gerillái túlszól ejtették és 6 hétig fogva tartották. Ezt követően került 1990-ben Magyarországra, ahol egyidejűleg ellátta Moldávia szentszéki képviseletét is. 7 éves szolgálata után nevezték ki apostoli nunciusnak Hollandiába. Acerbi érsek 2001 és 2015 között a rodoszi és máltai jeruzsálemi Szent János szuverén ispotá és lovagrend egyházi előjárói tisztét töltötte be, nyugállományba vonulása után Rómában él, a Vatikán környékén.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol felém. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít. Fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Egészen a
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Közvetlenül az ördöggel való szövetkezés vágya és az arra adott felelet után egy ismeretlen asszony kiált fel a tömegből. Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Az asszony bizonyára a többiekkel együtt elcsodálkozott Jézus ördögűző és a némáknak a beszéd képességét visszaadó erején, továbbá azon, hogy milyen bölcsen megfelelt a hamis vádakra. Az asszony Jézus anyját dicsőíti, és arra utal, hogy mint anyát boldoggá tette őt a Jézushoz, azaz gyermekéhez fűződő testi kapcsolat. Azt is érdemes megjegyeznünk, hogy az ismeretlen asszony dicsérő szavai nem csupán Jézus anyjának szólnak, hanem elismerést is tartalmaznak Jézus személyéről. A dicséret annak is szól, hogy isteni hatalmát jó célra, az emberek megmentésére és gyógyítására használja fel, valamint bölcs feleleteivel meghátrálásra készteti azokat, akik hamis vádakkal illetik őt. Felkiáltására az Úr azt feleli, hogy az igazi boldogságot azt találja meg, aki hallgatja és meg is valósítja Isten szavát. Szűz Mária lelki nagysága sem önmagában abból fakad, hogy ő a megváltó édesanyja, hanem abból, hogy teljesítette Isten akaratát, azaz elfogadta, hogy ő legyen a megváltó anyja. Az örök életet, az üdvösséget sem önmagában annak köszönhetjük, hogy Isten gyermekei vagyunk, hanem annak, hogy megőrizzük az Isten gyermeki méltóságot, és engedelmeskedünk mennyei atyánknak.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklő Egyház énekeskönyv 147-es, a Szent Vagy Uram 135-ös, végül pedig a Szent Vagy Uram 184-es számú éneke csendül fel. És még egyszer az énekek száma sorrendben. Az Éneklő Egyház énekeskönyv 147-es, a Szent Vagy Uram 135-ös, végül pedig a Szent Vagy Uram 184-es számú éneke hangzik el. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!